A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint az írva található a János evangéliuma 10. fejezetének a 22. versétől a 33. verséig. A megnevezett helyen a János evangéliuma 10. fejezetének a 22. versétől a 30. verséig szól hozzánk Isten igéje. Az ige hosszára való tekintettel azt a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Elérkezett Jeruzsálembe a templom szentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket. Ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Amen. Isten tegye áldottá ígéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, hogy megteremthessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Mindenható Istenünk, édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked ezt a mai alkalmat. Köszönjük neked, hogy te közösséget vállalsz velünk. Köszönjük, hogy minket is egyszer megállítottál azon az úton, mely a kárhozatba vezet, és megmutattad az örök élet útját, a te utadat. Hálás a szívünk, amiért nem hagytad, hogy a vesztünkbe rohanjunk. Megvalljuk előtted, hogy még most is sokszor előfordul, hogy letérünk a keskeny ösvényről. Olyan széles az az út, és olyan sokan vannak rajta, hogy néha mi is úgy érezzük, hogy milyen jó lenne csak sodródni az árral, és elfelejtjük azt, hogy a hívő ember élete ezen a földön küzdelem. Kérjük, bocsásd meg nekünk ezt, és könyörgünk szent lelkeddel, segíts meg bennünket, hogy meg tudjunk maradni a keskeny úton, hiszen mi az életünknek nem csak egy részét, hanem az egészét szeretnénk neked adni. Kérünk téged, segíts ígéd világosságában látni az életünket, vétkeinket, mulasztásainkat, és megvallani neked azokat. Bocsásd meg az ide is magunkkal hozott vétkeinket, engedetlen indulatainkat, hitetlenségünket. Szent lelked által áld meg az ígédet közöttünk, hogy elérje célját, amiért megírattad és hirdetett közöttünk. Könyörgünk, hogy a te ígéd bennünk is elindítson valamit. Ne hagyd, hogy úgy menjünk el házadból, ahogy bejöttünk, hanem kérünk, segíts meg bennünket, hogy ígédet hazavihessük, és másoknak is tovább adhassuk. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjének hirdetésére készülve énekeljük el a 464. dicséretünk első versét. A 464. dicséretünk első versét énekeljük el, mely így kezdődik, Jöjj Királyom, Jézusom!
Thank you.
az a szent ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét és akaratát kívánom hirdetni közöttetek, írva található János levelének a 9. és 10. versében. A megnevezett helyen János levelének, második levelének a 9. és 10. verséből így szól hozzánk Isten üzenete. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene. Aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú. Ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, ne fogadjátok be a házatokba, és ne köszöntsétek. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, János ezt a levelet egy kiválasztott, egy úgynevezett kiválasztott úrnőnek és a gyerekeinek írta. És ebben a levélben nagy hangsúlyt fektetett az egyensúlyra. És arról is beszélt, hogy a hívő embernek nem elég csupán csak szeretetben és igazságban járni a nap mint nap, hanem gondosan oda kell ügyelnie arra is, hogy a tévtanításokat meg tudja különböztetni a valódi evangéliumtól. Azaz minden olyan tanítás, amely ellent mond Isten evangéliumának, a Szentírásnak, azzal nekünk arra nekünk nem szabad hallgatnunk. És nagyon fontos itt leszögezni azt, hogy itt a Biblia egészéről van szó. Ugyanis, hogyha csak a Bibliának egy részét ragadjuk ki, és azt valljuk igazságnak, akkor mi is tévtanokat vallunk. Egyedül a Szentírás teljessége mutatja be az evangéliumot, az örömhírt, azt, hogy az ember elbukott. De az Isten nem hagyta az embert ebben az elbukott állapotában, hanem Jézus Krisztus föláldozva a saját életét, fölemelte az embert ebből az elbukott állapotból. És erre ő azért volt képes, mert ő Isten. És ez az evangélium, az örömhír. Aki ennél kevesebbet hirdet, vagy azt mondja, hogy ez nem igaz, az tévtanokat hirdet. Már a 4. században is voltak olyan közösségek, amelyek tagadták Jézusnak az Isten voltát. Árius, egy nagyon híres tévtanító, is ilyen volt. Ő a Bibliát, mint egészet nem fogadta el, hanem ő is csak néhány részét kivett a Bibliából, és azt tartotta igazságnak. És azt hirdette, hogy az Atya a Fiú előtt létezett. Tehát a Fiú tőle származik, mint teremtmény. Így aztán az Atya a létnek az egyedüli forrása. Krisztus tehát nem Isten, hanem ugyanolyan teremtmény, mint mi, Árius tanítása szerint. És mint teremtmény, nem egylényegű az Atyával. Árius tanítása sok pontban megkérdőjelezhető, kifogásolható, mert Jézus azt mondta a János 10.30-ban, hogy én és az Atya egy vagyunk. Ha tehát a mi Urunk Isten, és Jézus vele egy, akkor neki is Istennek kell lennie. Nagyon fontos ezt az alapigazságot megállapítanunk, mert Árius ugyan már Jézus után több századdal élt, de már az első két században is voltak tévtanítók, akik azt mondták, hogy Jézus nem volt Isten. És ezt hirdették is. Az első két század folyamán az utazó evangélisták városról városra jártak, és hirdették az evangéliumot az embereknek. Az akkori szokás szerint ezeket az utazó evangélistákat az emberek befogadták a saját hajlékaikba. Ott vendégül látták őket, és majd miután elmentek a háztól ezek az evangélisták, egy kisebb csomagot, egy kisebb elemózsiát készítettek nekik, és úgy indították el az útra, hogy ezek az evangélisták elérkezzenek a következő városig, el tudjanak menni odáig. Tehát ezek az emberek így járultak hozzá ahhoz a szent ügyhöz, hogy az evangélium terjedjen. Nekik ez volt a feladatuk, így járultak hozzá ehhez. De amikor látták a tévtanítók, a gnosztikusok ezt a gyakorlatot, ők is elkezdték maguknak megkövetelni, hogy őket is fogadják be a hajlékokba, és őket is lássák vendégül. És János éppen ezért írta ezt a levelet egy figyelmeztetésnek, hogy a hívő embernek józanul végig gondolva különbséget kell tennie a tévtanítás, és aközött a tanítás között, amely az evangéliumban van, amit Krisztus is hirdetett. Ezek a témák szövik át a levelet, melyben János ösztönzözte az olvasóit, hogy tanuljanak meg különbséget tenni a tanítások között. Már a köszöntésnél is hangsúlyozta, hogy milyen fontos a keresztény életben az egyensúly. A János a címzetteket megdicsérte azért, hogy milyen álhatatosak a hitben, de ugyanakkor figyelmeztette is őket, hogy nem mindegy az, hogy az ember kitől tanul, és hogy kit segít meg. János arra buzdította a címzetteket, hogy egyedül Istennek engedelmeskedjenek, őrá hallgassanak, és egymást és Istent is szeressék. És így maradjanak meg Krisztus tanításában. Aki túllép az evangéliumon, ugye ahogy a textusunkban is olvashattuk, az nem marad meg Krisztus tanítása mellett. Aki átlépi az evangéliumot, az túlmegy a megengedett határokon. Ezt úgy kell értenünk, hogy az Isten számunkra védőkorlátokat állított. És ezeket a korlátokat azért állította, hogy az embert, akit őt nagyon szeret, megóvja a bűntől és a szenvedéstől, melybe a bűn sodorja őt. És legfőképpen megóvja a kárhozattól. És az ember eldöntheti, hogy ezeken a védőkorlátokon belül marad, és ezzel engedelmeskedik Istennek, vagy azt mondja, hogy hát majd én irányítom az életemet, majd én kezembe veszem a sorsomat, és átlépi ezeket a határokat. És ezzel ugyan fájdalmat okoz az őt szerető Istenének, de egyedül csak is saját magát teszi tönkre, mert az ember függ az Istentől. Isten nem függ az embertől, de az ember az függ Istentől. Egy gyülekezeti héten egy alkalommal egy kedves hívő asszony tett bizonyságot, és elmondta, hogy egy alkalommal az ő lánya meglátogatta őt, már nagy felnőtt lánya volt, és elhozta magával azt a férfit is, akivel ő együtt élt. És éjszaka az édesanyja megágyazott a lányának, és egy külön ágyban megágyazott annak a férfinak, aki vele együtt él, mármint az ő lányával. És a lánya erre rászólt, hogy hát édesanyám, nyugodtan ágyaz meg egy ágyat, hiszen mi már együtt szoktunk aludni, hát ma már mindenki így csinálja, hát ez a szokás, mindenki ezt teszi. Hát én nem, mondta az asszony, és folytatta, hogy lányom, amit te teszel, az a te dolgod. De az én házamban nincs olyannak helye, ami Isten igéjével ellentétes. Ezért, mert én és az én házam az Úrnak szolgálunk. És kedves testvérek, nekünk is be kell látnunk, hogyha Istenhez tartozunk, őt követjük, és nem a világhoz tartozunk, akkor a világnak azon dolgaira, amelyek Isten igéjével összeegyeztethetnek, arra nekünk nemet kell mondanunk. Ez azért nehéz feladat, mert az embert gyakran érik kísértések. Á, ma már nem így gondolkodnak az emberek. Á, nem is lesz ebből problémád. Á, nem kell ezt úgy értelmezni. Ó, ugyan már, azóta már változtak a dolgok. Hát gondoljunk csak bele, hogy már az Édenkertben is, ott a kísértő már ott is, ott kísértette az asszonyt, hogy ó, de hogy fogtok ti meghalni? Hát bizony, ez ma sincs másképp. Ma is érik kísértések Isten gyermekeit, és ezek igyekeznek az embert meggyőzni arról, hogy amit Isten kijelentett a Bibliában, az már nincs úgy. Ebben a levélben is a tévtanítók azt állították, hogy új világosságuk van, és olyan tanúkat tanítanak, amelyeket nem Isten jelentett ki az igéjében. Nem állnak meg a keresztény kijelentés határain belül, vagyis nem maradnak meg Krisztus tudománya mellett, amely valószínűleg azt a tanítást jelenti, amelyet maga Krisztus tanított, hanem tovább mennek ezen. Felolvasott textusunkban az apostol azt hangsúlyozta, hogy a hamis vallások tanítói állíthatják, hogy ismerik Istent, de aki Jézust nem vallja Istennek, nem vallja Isten fiának, az nem ismeri az Istent. Hiszen Lukács evangélium a 10. fejezetnek 22. versében is azt olvashatjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy mindent nekem adott az én atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az atya. És kicsoda az atya, csak a fiú, és akinek a fiú akarja megjelenteni. Az újszövetségi írók látták annak a valós veszélyét, hogy a komoly hívő emberek is áldozatul eshetnek a tévtanítóknak, az ő hirdetéseiknek. És éppen ezért figyelmeztették őket, hogy ne vállaljanak velük közösséget, ne túllépjenek Krisztus evangéliumán, hanem maradjanak meg benne. Mert aki túllép Isten evangéliumán, azzal Isten nincs vele. Az az ember, amit tesz, bármit megtett, de amit tesz, azt Isten nélkül teszi. Azonban, aki megmarad ebben az evangéliumban, abban megmarad az Isten, és megmarad az ő fia is a Szentlélek által. És itt az is ki van hangsúlyozva, hogy aki megmarad ebben az evangéliumban, az egyúttal fölemeli a hangját a tévtanítással szemben is. János ezért hozzátesz, hogy ha valaki hozzátok érkezik, és nem ezt a tanítást viszi, azt ne fogadjátok be a házatokba. És bizony, mennyi minden van, amit mi sem fogadhatunk be a mi házunkba. Vagy mennyi minden van a mi életünkben, amit nekünk is ki kéne takarítanunk a házunkból. Milyen leleplező erejű az, amit a fordítás így ad vissza, aki túllép az evangéliumon. A gnosztikusok túlléptek ezen. Azt gondolták, hogy az evangélium, az, hogy valaki föltámadt a halálból, az emberi értelemmel az felfoghatatlan, lehetetlen, az nem létezik. És túlléptek rajta, és ezért mondták, hogy ez nem létezik. De aki megtapasztalta azt, hogy a könyörülő Isten milyen nagy szeretettel képes szeretni, még engem is, az tudja, hogy ennek az Istennek nincs lehetetlen, hiszen mi emberek itt be vagyunk zárva ennek a világnak a törvényeibe. Ugye a gravitáció hat ránk, az idő telik felettünk, a mi Istenünk azonban mindezek fölött áll. Számára nincs lehetetlen, és Jézus is Isten volt, és ezért volt képes legyőzni a halált, és ezért tudott ő föltámadni, mert ő is Isten. A gnosztikusok azt állították magukról, hogy már többre jutottak, és közben vagy önmegtartóztató életet hirdettek, vagy még az erkölcsében is túlléptek a szeretet szabályain. Ezért szól János figyelmeztetése. Aki nem marad meg Krisztus tanításában, hanem azon túllép, annak nincs Istene. Aki megmarad a tanításban, azé az Atya és a Fiú. Az pedig, hogy aki a megmarad a tanításban, a teljes evangéliumot jelenti, ami nincs keverve filozófiával. Ha Isten szent lelke szerint maradunk meg, akkor számunkra is egyértelmű válik, hogy az ige testetöltése, Jézus Krisztus váltsághalála és feltámadása már egy végbe ment esemény. Bárkit, aki nem ezzel az evangéliummal érkezik hozzánk, azzal nem szabad közösséget vállalnunk. De, kedves testvérek, félreértések ne essenek. Itt nem arról van szó, hogy ha vannak olyan barátaink, akik még keresők, akik még nem találták meg Istent, velük a kapcsolatot számoljuk fel. Hát nem erről van szó, hiszen Isten pont ránk is bízhatta ezeket az embereket. Egy missziót adhatott ezzel nekünk, hogy általunk őket is megszólítsa. Itt arról van szó, hogy azok az emberek, akik kopogtatnak hozzánk, és arról próbálnak meggyőzni, szánt szándéka, hogy már pedig Jézus nem Isten fia volt, nem volt Isten, azokat az embereket ne engedjük be a hajlékunkba, ne is vállaljunk velük közösséget. Ezek az emberek ugyanis azzal a céllal érkeznek, hogy elmondják nekünk az ő tévtanaikat. A gnosztikus mozgalmat főként azt tette veszélyessé a gyülekezetben, hogy ezeknek a képviselői a gyülekezetből váltak ki. Azoknak a profétái, a gyülekezetnek a profétái voltak, és ők hirdették ezeket a tévtanokat. És ezért a gyülekezetek számára, a gyülekezeti tagok számára nem volt egyértelmű, hogy akkor most is itt kire kell hallgatni. És János éppen ezért megírja nekik ezt a levelet, hogy elsősorban a Szentírásra, Isten igéjére hallgassanak, hiszen a tévtanítók igehirdetései szubjektívak, mert azt mondják el, amit ők gondolnak, amik ők meg vannak győződve. Ezzel szemben Isten követőinek az igehirdetései nem szubjektívak, hanem objektívak, mert nem a saját elképzeléseiket mondják el, hanem azt hirdetik, ami a Szentírásban lett leírva. Hát kedves testvérek, ez a mi feladatunk is, hogy hirdessük azt az evangéliumot, ami a Szentírásban lett leírva, és ne azt, ami a saját elképzeléseink, meggyőződéseink szerint történik. Kérjük ezért Istent, hogy ő ebben is legyen a mi segítségünkre. Amen. Feleljünk az igehirdetésre imádsággal. Dicsőséges Urunk, köszönjük neked, hogy megismerhetővé tetted fiadat számunkra. Köszönjük, hogy Jézus elhagyva a menny dicsőségét emberi formát öltött magára. Olyan hálás a szívünk, hogy a kezünkben is tarthatjuk a szent igédet. Urunk, a Bibliából megismerhetünk téged, és megismerhetjük magunkat is, mert láthatjuk a Biblia tükrében, hogy milyenek vagyunk, kegyelemre szorulók. Köszönjük neked, hogy te valóban kegyelmezel mindazokon, akik hozzád kiáltanak. Urunk, hálásak vagyunk neked, amiért megígérted, hogy aki hozzád megy, azt te semmiképpen sem veted el. Így köszönjük, hogy bár megérdemelnénk, bennünket sem vetsz el. Köszönjük, Urunk, hogy te azért jöttél, hogy szállásra találj bennünk. Szeretnénk is befogadni téged. Tudjuk, szegényes, méltatlan ez a szállás, de te megtisztíthatod, alkalmassá teheted, és elfogadhatod azt. Erre a másként folytatott életre vágyunk, ami veled megvalósulhat. Tedd mássá a gyászunkat, szenvedéseinket, a kilátástalanságot, a reménytelenséget, hogy áldássá lehessünk. Szentlélek Isten, helyezd új alapokra az életünket, hogy atyánkra találjunk Teremtőnkben, és Urunkra leljünk Jézus Krisztusban. Imádkozunk azokért a testvérekért is, akiknek megtört a szíve. Urunk, mi összetört szívünket visszük elébed. Könyörgünk, hogy te gyógyítsd meg az összetört szívet. Imádkozunk azokért a testvérekért is, akik a gyász fájdalmas és nehéz terheit cipelik. Urunk, te látod, hogy milyen nehéz ez a teher, és te látod, hogy milyen nehéz elbúcsúznunk szerettünktől. Kérünk, nyújts gyászoló testvéreinknek vigaszt a viszontlátás reményében. Könyörgünk a gyülekezetért is. Urunk, olyan jó abba belenyugodni, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, ott te ott vagy. Olyan jó, hogy veled egy közösségben lehetünk a gyülekezeti alkalmakon. Kérünk téged, hogy a te gondviselő szereteted őrizze és vezesse továbbra is ezt a gyülekezetet. Amen. Imádkozunk hozzád úgy, ahogy azt te tanítottad nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül a gyülekezet fogadja Isten áldását. Így szól az Úr. Senki sem állhat ellened egész életedben. Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Amen.